Fater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Ezen a héten kivert a frász ismét a Boston Dynamics egyik robotjától, ugye annak idején, amikor a Big Dog nevű robotot előhozták, és mindenféle módon abúzálták a fejlesztés közben, és fölállt, és működött, és ment tovább a robot. Nekem azonnal eszembe jutott, hogy milyen vicces lesz, amikor nem. Erre majd egy géppuskát tesznek a hátára, és ugyanígy fognak szaladgálni az utcákon. Azóta már megszoktuk ezt, most láthattunk egy olyan új Boston Dynamics robotot, bejárt az egész világ sajtót az a rövid videó, ami gyakorlatilag képes kifordítani a csípőízületeit, a térdízületeit, és úgy áll föl, hogy azonnal kivert a frász. Írtam is a Petinek, na mondom, ez tök jó hír lesz, majd rögtön pár órára rájött a Microsoft és az egészet keresztül húzta, ugyanis bemutatott egy olyan videót, ahol emberek beszélnek. Amivel igazából nincs probléma, hiszen sok 100 millió ilyen videót töltenek föl nap mint nap a YouTube-ra, az Instagramra és a különböző social media csatornákra, azonban a probléma ezzel a videóval az, hogy a Microsoft saját mesterséges intelligencia fejlesztését mutatja, ami egyetlen egy darab fotóból, és nekem itt van a legkomolyabb problémám, egyetlen egy darab akár nem is túlzottan jól sikerült fotóból kreálja újra azt az emberi arcot, ami a fotón van, és ad neki teljesen hihető, de most egy picit libabőrös vagyok, szinten hihető emberi reakciókat, mimikát, és ezt így szépen így kitette a Microsoft, hogy nézd, kedves világ, mit csináltunk, de ezt senkinek nem adjuk oda. Mert hogy miért is? Akkor miért csinálta?
Azért tegyük hozzá, hogy nem csak az volt az ijesztő számomra egyébként, hogy nagyon brutális emberi mimikákat jelenített meg ez a videó, és mindjárt kitérünk arra, hogy egyáltalán tényleg ki fogja tudni használni majd ezt az AI-t a jövőben, hanem azért is, mert nagyon jól kombinálták azzal a nemrégiben hírré vált fejlesztéssel, miszerint egy néhány másodperces hang alapján a hangot is képes egy AI utánozni, és gyakorlatilag ezzel együtt ezt a kettőt kombinálva alkotta maga a Microsoft azt a bemutatót, ami a Veza 1 nevezetű szoftveres csomagját hirdeti, azt a projektet, amiben az említett módon, tehát mindösszesen csak egy minimális adatbevitellel képes a mesterséges intelligencia modellezni, és itt ez egy nagyon fontos kérdés, hogy melyik rész, milyen részletekről beszélgetünk, modellezni nem csak az emberi szájmozgását, az emberi fejmozgását, hanem a különféle mimikai ráncok, akár akaratlan mozdulatait is, amit az ember nem feltétlenül szokott észrevenni saját magán vagy a másik félen, viszont, hogyha ezek hiányoznak, akkor gyakorlatilag könnyebb felismerni, hogy valami nem stimmel, valami nem jó azzal az illetővel, akit éppen nézünk, mert bár mozog a szája, vannak arckifejezései, vannak érzelmei, nem feltétlenül olyan részletesek ezek az érzelmek, ezek a mozgások, mint amit megszoktunk más embereknél, most nincs ez a Microsoft esetében. Ennél az kifejezett AI-nál ijesztően apró részletekre is figyelt a rendszer, amikor generált arcokat mutogatott, és ennek voltak olyan példái is, mint mondjuk a Mona Lisa, tehát hogy egész konkrétan egy festmény segítségével képes volt meganimálni valakit, egy nem létező személyt is, és nyilvánvalóan itt már a hang másodlagos kérdés, de a DALL-E programmal készített valósághű mesterséges intelligencia képeket és a hangszoftvert kombinálva gyakorlatilag bárkit utánozni lehet, és ez az oka annak, hogy nem válik mindenki számára elérhetővé ez a szolgáltatás, és nagyon-nagyon-nagyon korlátozott lesz az, ahogy ezt majd egyébként piacra fogják dobni.
A Peti által előbb említett furcsa érzés, amit érzünk akkor, amikor egy olyan valamit nézünk, egy olyan videót nézünk, amiben nem tudjuk eldönteni, hogy ez egy valós ember-e és egy valós személye, aki éppen ott beszélt, ezt angolul Uncanny Valley-nek, nem is nagyon tudom, hogy van-e rendes szabályos fordítása, tehát Uncanny Valley-nek hívják, és nagyon egyszerűen megmagyarázható a dolog. Ha valaki még emlékszik a 20 évvel ezelőtt 2004-ben kiadott Polar Express című rajzfilmre, akkor ott pontosan van az embernek végig a film alatt egy, én ezért nem szeretem a gyerekekkel nézni, egy olyan kényelmetlen érzése, hogy értem, hogy nagyon emberszerűek ezek a szereplők, és értem, hogy nagyon úgy viselkednek, mintha valós színészek lennének, de valami ezzel az egésszel nem stimmel, hiszen közben látom, hogy ez egy animáció, de az agyam nehezen fogja föl, mert a gesztusok, az arcok, stb. Már nagyon-nagyon közel vannak egy valóshoz, És ez az az Uncanny Valley érzés, ami teljes mértékben eltűnt a Microsoft új Waza 1 nevű, vagy Waza 1 nevű fejlesztésével, és ahogy a Peti említette, nem is feltétlenül kell való személyek fotója hozzá, hogy ez működjön, hiszen Monalizával, vagyis itt jön a nagyon érdekes kérdés, amit már nagyon sokszor kitárgyaltunk az AI kapcsán, bárkivel, bármilyen személy arcképével kapcsolatban, ugyanis még csak az sem kell, hogy pont szemből egy nagyon jó minőségű, nagy felbontású fotó legyen az, amiből a Waza dolgozik, és amiből az algoritmus létrehozza ezt a valóban ijesztően hihető, és az Uncanny Valley-t szinte teljes mértékben nélkülöző tized másodpercekre a hosszú videó alatt, talán egyszer-kétszer egy-egy tized másodpercre volt olyan érzésem, hogy valami egy szájmozgásnál vagy egy mozdulatnál nem stimmelt, az összes többi részben totál elhittem, hogy ez egy valós személy, ugyanis itt jön be az, hogy igen, valóban a Microsoft vastagon arra hivatkozik a sajtóanyagban, hogy konkrétan ezt a fejlesztést nem adja oda senkinek, ő maga használja majd állítólag a játékokon belüli NPC-k, tehát az olyan karaktereknek a fejlesztésére, akik igazából a játék résztvevői, de nem valós szereplők, tehát akivel mi játékosok interakcióval léphetünk, de igazából csak az a dolguk, hogy guide-oljanak minket, vezessenek a játék folyamán tovább, és hogy ezeknek az NPC karaktereknek lesznek majd a fejlesztései, és lesznek egyre hihetőbbek, és tudunk beszélgetni velük. Ugye pár évvel ezelőtt beszámoltunk arról, hogy az Nvidia-nak is vannak ilyen törekvései, aki azért a gaming iparban egy kicsit ismertebb név, mint a Microsoft, és ők is arra törekedtek, hogy az NPC-kkel valós beszélgetéseket lehessen folytatni. Ők ugye főleg a hangalapú, tehát a válaszok minőségére koncentráltak, hogy valóban releváns és emberszerű beszélgetéseket lehessen folytatni. Most itt van hozzá a grafikai megjelenítés is, bár szintén az Nvidia volt, aki pár évvel ezelőtt, talán 2018-ban bemutatta azt a megoldását, amivel ugyanakkor még álló kép formában, de teljesen valósághű, szintén ezt az Uncanny Valley érzésen edikül a borzongás érzés nélküli emberi arcokat tudnak generálni fotókon. Ez került, ez a fejlesztés lépett most egy nagyot, és egy másik cégnél, a Microsoftnál, a Waza 1-jel.
A programnak egyelőre azért még bőven vannak korlátai. Az egyik ilyen korlát, hogy 512x512 pixeles mozgóképeket lehet csak előállítani vele, 45 képkocka per másodperces frissítési rátával. Ez jelenleg egy hardveres, valószínűleg hardveres erőforrás kérdése, és ehhez is ugye egy Nvidia RTX 4090-es grafikus kártya kell, ami igencsak komoly hardware igényeket jelent. De nyilvánvalóan ugye, hogyha ezt nem egy helyi gépen futtatjuk, és mondjuk adott esetben egy adatközpont, vagy egy erre tervezett szerver park szolgálja majd ki, akkor bizony sokkal-sokkal több lehetőséget, sokkal jobb minőséget is biztosíthat a Waza 1 a felhasználóknak, illetve a vásárlóknak, mert hogy én azért látom ebben azt a lehetőséget is, hogy jövőben az NPC-k, tehát a nem játékos karakterek mellett azért előbb-utóbb különféle ügyfélszolgálatok arcaiként, adott esetben reklámarcokként is felbukkanhatnak olyan karakterek, akik mondjuk lehet, hogy aláírtak egy szerződést mindösszesen annyira már, mint magunk az élő emberek, hogy beszkenneljék őket, mint hogy egyébként Hollywoodban ezt nemrégiben különféle háttérszereplők, mellékszereplők esetében rendszeresen elő is adják ugye a nagyobb stúdiók, utólagosan pedig fel is használhatják az ő adataikat, és pontosan ezért érdekes ez, hogy majd a Microsoft ezt hova fogja tovább fejleszteni, mert hogy adatbázisok már készülnek ilyen típusú felhasználásra. Tehát nem tartom kizártnak azt sem, hogy a jövőben a Microsoft fejlesztésével akár az egyszerű ember is könnyedén találkozhat, és nem kell hozzá játékosnak lennie, elegendő csupán egy videóbeszélgetést folytatnia egy ügyfélszolgálatossal, vagy mondjuk adott esetben csak megnyitni egy YouTube videót, ami előtt egy reklám megy, és a reklámot érdekes módon pontosan egy ugyanilyen rendszerrel készítették. Nagyon-nagyon sok ipari területre és nagyon-nagyon sok piaci területre kihathat az, hogy ilyen rohamtempóban ilyen jellegű fejlesztéseket állítanak elő a cégek, és ennek megfelelően azért ez komoly kérdéseket felvet, mind morálisan, mind pedig jogi oldalra.
Beszéltük is a Petivel, amikor elkezdtük nézni a videókat, hogy Peti kicsit így fölháborodva írta nekem, hogy na tessék, eljutunk majd oda, hogy majd a következő nagy blockbuster filmekben már való színészek sem fognak szerepelni, tehát az előbb említette, hogy a statisztákat és mellékszereplőket már beszkennelik. De mi van akkor, hogyha a jövőben a nagy sztárok is nyilvánvalóan pénzért, de hozzájárulnak ahhoz, mint ahogy Bruce Willis meg is tette egy reklám esetén, hogy a saját AI képüket felhasználják, és eljutunk oda, hogy majd nem lesznek valós színészek egy-egy adott filmben. És értem az ő szempontját, hogy ez neki fáj, vagy ez neki rosszul esik. Nekem igazából ahhoz képest, és itt most főleg a blockbuster Marvel és egyéb ilyen, nem tudom, szuperhős filmekre gondolok, egy organikus és evolúciós lépés ahhoz képest, hogy már most is golflabdákkal teletűzdelt emberek ugrabugrálnak zöld teremben. Mondom ezt úgy, hogy nagyon szeretem a Marvel, DC és egyéb filmeket, rajongva és óriási lelkesedéssel tudom nézni, de mint evolúciós folyamat az, hogy a jövőben már ezek a fehér golyós, furcsa ruhás emberek sem kellenek ahhoz, hogy bizonyos mozgásokat és bizonyos szereplőket megidézzenek, igazából részemről nem mondom, hogy rendben van, egyáltalán nincs rendben, de valahol érthető. Éppen ezért lesz majd valószínűleg sokkal nagyobb értéke egy olyan filmnek, amiben a valódi Al Pacino és a valódi Robert De Niro szerepel majd, és mondja a dialógokat, és történnek az események. Meglátjuk, hogy mi a jövő zenéje. Abban egészen biztos vagyok, amit a Peti mondott, hogy először a reklámiparban fogunk ezzel a szolgáltatással találkozni, mi átlag felhasználók.
iFater. Technológia konyhanyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Az az igazság, hogy az utóbbi időben azt kell, hogy mondjam, hogy a Motorola-ban van meg az a fajta craft és az a fajta kis furcsaság, amit nagyon szeretünk a Petivel, hogyha mer valami újat, vagy picit mást, vagy máshogy csinálni legalábbis megszokott dolgokat, és nem kell irtózatosan nagy megfejtésekre gondolni, tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, hogy megcsinálták a három kijelző széthajtató telefont, hanem mondjuk annyit csinál, hogy a jelenlévő, már mint itt a nálunk lévő Motorola Edge 50 Ultra csúcstelefon egy picivel van csak megspékelve, tehát egy picit van megfűszerezve, és mondjuk az a fa mintázatú és valódi fa hátlap, amit kapott az Edge 50 Ultrának, az a verziója, ami nálunk van, van olyan is, ami nem fa burkolatú, sőt azt hiszem fából ez az egyetlen, kifejezetten egy különleges telefonnát teszi, az amúgy mondhatnánk azt, hogy uncsi csúcsmodellt, de azért belül is találunk egy-két dolgot, például én még nem láttam olyan specifikációt, ami úgy kezdődik, majd a többit is elmondjuk, főleg a Peti, de úgy kezdődik, hogyha tárhelyet és memóriát tekintve választani szeretnénk a készülék közül, akkor egyet tudunk, 16 GB rendszermemóriát és 1 TB tárhelyet. Igen. Igen, tehát az a mondat valószínűleg ma nem fog elhangzani az Edge 50 Ultra tekintetében, hogy nagyon sajnáljuk, hogy nem lehet bővíteni a memóriát, mert azért lássuk be 2024 végén is egy terabájtnyi mobilos tárhelyjel, hát azért elkar is tolgat az ember egy-két hétig, és akkor utána meggondolja, hogy letörölje azt a 74 ezer, nem tudom én, 4K-s videót, vagy a több milliónyi fotót, amit fölpakolt a telefonra. Úgyhogy megint egy érdekes készülék, itt most nyilván arról beszélgetünk, hogy a Motorola ezzel a készülékkel, az Edge 50 Ultrával próbálja megmutatni, hogy ez az, amit mi most tudunk 2024-ben, tehát, hogyha ezt a telefon nézi ki magának valaki, akkor hát bokáig le kell nyúlni a zsebébe, de mint ahogy semmi a világon, az 50 Ultra sem hibátlan.
Tegyük hozzá azért egyrésztről, hogy létezik belőle 512 GB-os háttértárral ellátott modell is. Hazánkban nem ez, hanem a terabájtos verzió kapható, de azért az valóban egy nem túl gyakori eset, hogy ilyen orbitális méretű háttértárral látják el a készüléket a gyártók. Nyilván van néhány gyártónál lehetőség arra, hogy magasabb ár kategóriában megkapjuk az extra tárhelyet. Az Edge 50 Ultra egyébként, ha az árat nézzük, nyilván egy csúcs kategóriába tartozó készülék, és nagyon sok szempontból passzol is ebbe az árkategóriába, de nem a legmagasabb ár sávban került, nem ott indul, ahhoz képest egy egészen emészhető árazást kapott ez a modell. Ezzel együtt nyilván ugye majdnem minden tekintetben azért az abszolút csúcsot képviseli, a gyártónál mindenképpen, mert hogy a 6,7-szoros POLED, tehát egy sajátos OLED technológiára épülő kijelző, 144 Hz-es képfrissítési rátával dolgozik, mindehhez ugye egy 1220x2712 pixeles felbontás biztosít számunkra, az előlapot ugye az aktuális Gorilla Glass Victus üveg védi, még az említett hátlap ugye jelen esetben egy faborítás kapott, az IP68-as vízállóságot továbbra is biztosítja a gyárt egyébként, tehát mindezzel együtt is. Ezzel együtt is egyébként egy rendkívül vékony, nagyon filigrán készülékről beszélgethetünk. Nyilván a vékonyságnak van egy olyan apró hátránya, ami az akkumulátor kapacitásra terjed ki, de erről majd még egy kicsit később beszélni fogunk, mert nem feltétlenül jelent egyébként nagyon brutális érvágást az, hogy egy ennyire lekeskenyített, bizonyosan csak 8,6 mm-es vastagságú készülékről beszélgetünk. A kamera jelen esetben is a
kamera sziget azért egy kicsit kiemelkedik a készülék hátlapjából. Ez rejti magában az 50 megapixeles főkamerát, a 64 megapixeles és periszkóp rendszerrel ellátott zoom kamerát, ami háromszoros optikai zoomot kínál, mindehhez optikai képstabilizátorral is rendelkezik, csak úgy, mint a főkamera, és egy 50 megapixeles, tehát szintén nem kis felbontású, nagy látószögű modult is találunk itt, lézeres autofókusszal ellátva, míg az előlapon található selfie modul is egy 50 megapixeles felbontást kínál, mindkét oldalról, mindenről, mint hátul pedig 4K 60 fps az a limit, amit a videóknál ki tudunk csalni a készülékből. Nyilván, hogy egy Android modellről van szó, ennek megfelelően az Android 14-el érkezik, és három fő verziót fog majd még szoftveres oldalról a gyártó biztosítani. Ehhez a modellhez a szoftver egyébként a Motorola-nak olyan értelemben erőssége, hogy nagyon minimálisan nyúlnak ahhoz az alap Androidhoz, amit a Google is kínál. Ennek megfelelően nincsen túl sok testre szabott, egyénileg átalakított gyártó saját szájéze szerint felforgatott kezelőfelületi megoldásunk, tehát mindösszesen csak egy gyári Androidot kapunk. Néhány olyan szoftvert azért erőre telepítettek, amit én már picit sokallok, főleg az ilyen kis apró játékokról van szó. Ez a Motorola sajátossága, viszont ezzel együtt azért megkapunk olyan különleges megoldásokat is, mint az úgynevezett PC mód, ami a Moto készülékekben abszolút egy nagyon jól sikerült asztali PC-t szimuláló kezelőfelület. Jelen esetben kábeles csatlakozással és vezeték nélküli kijelzőkre egyaránt elő tudunk hozni egy mini PC-t, vagy egy mini média lejátszó felületet is. Tehát szoftveres és hardveres oldalról abszolút hozták mindazt, ami elvárható egyébként a csúcs kategóriában. Egyetlen olyan dolog, amiben egy picit az erőforrásokban takarékoskodtak, és ez lényegében betudható a kedvező bárazásnak. Ez pedig a Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3-nak nevezett központi egység, ami bár felső kategóriás, de inkább a felső középkategóriát képviseli, ez a processzor, amit itt alkalmaztak. A tavalyi csúcsmodell köré alá, picit alá lőve tud teljesítményben a szintetikus teszteken ez a lapkakészlet teljesíteni. Ettől függetlenül a hétköznapi használat során nem nagyon vesszük majd azt észre, hogy nem egy felső kategóriában is csúcsnak számító központi egységet találunk az okostelefonban. Mindösszesen a játékoknál magas felbontás esetén és nagyon-nagyon nagy gépigényű játékoknál kaphatjuk azon a készüléket, hogy picit-picit lassabban tölt, vagy lassabban működik annál, mint mondjuk, amit egy kifejezetten játékra optimizált készüléket tapasztalunk.
Említettük ugye, hogy a szűk kabátnak, mármint a nagyon vékony készülékháznak megvannak a hátrányai. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ez az 5000-5500-as milliampere, amit megszoktunk a csúcskészülékeknél, hogy egy-egy komolyabb teljesítményű hardware mögé azért a gyártók szeretnek ilyen méretű telepeket rakni. Ez most nincs így, nincs dráma, tehát a 4500 milliamperes aksi, amit a Motorola berakott az 50 Ultrába, az azért egy másfél napi normál használatot teljes mértékben végig tud vinni, de ahol hát komolyan odapirít még a legjobb telefonok és a legcsúcsabb készülékeknek is, az a töltés, ugyanis 125 wattos töltés, jelezném, hogy a notebookom 90 watttal tölt, tehát 125 wattos töltésre képes, amit ezt képes fölvenni, megfelelő töltőfejjel, amit kapunk a dobozban, tehát nem spórolta ki a Motorola, ami azt jelenti, hogy nagyjából olyan 25-30 perc alatt fel lehet tölteni a készüléket, sőt, amire még durvábban rápakolnak, és amiért szeretnénk fölhívni a Google, a Samsung, a Huawei és az összes többi gyártó figyelmét, bár sokaknál előfordul, hogy egy-egy készülékben van, 50 wattos vezetékmentes töltés, az piszok gyors. Tehát 15-20-30 wattok szoktak általában lenni a vezeték nélküli töltések, tehát még a vezeték nélküli töltés is abszolút a csúcs kategóriába tartozik, tehát bár kicsit kisebb a telep, ami benne van a készülékben, gyakorlatilag lényegtelen, mert ha nálunk van a töltő, vagy egy 5-10 percre föl tudjuk dugni a saját töltőjére, egész biztosan nem lesz semmi probléma, hogy ebből a szempontból inkább azt választotta a Motorola, hogy maradunk a kecses készülékháznál, és egy brutális töltési metódust adunk ennek a telefonnak, ami jó választás. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit tud mondjuk a kamera, hiszen azt megbeszéltük, hogy eddig az egyetlen, hát mondjuk azt, hogy fanyalgásra okot adó, de ezek a szintetikus tesztek nálam azért még mindig olyanok, hogy a való életet ritkán tükrözik, de mégis kis fanyalgásra okot adó dolog az a processzornak a teljesítménye lehet.
Kamerák szempontjából egyébként nagyon-nagyon-nagyon jó a helyzet, mert hogy bár amellett, hogy mindegyik optikán mögé normális felbontású képérzékelőt rakott a gyártó, és én nyilván nem arra kell gondolni, hogy itt rögtön 50 megapixeles képeket készítgetünk, bár arra is megvan szoftveresen a lehetőség, sokkal inkább arra, hogy egy jó szoftveres átlagolással dolgozik a rendszer, ennek köszönhetően viszont a nappali és normál fényviszonyok között készült képek remek vonalélességet, nagyon szép színeket alkalmaznak. Van egy pici kékesebb árnyalata néhány esetben a képfeldolgozó algoritmusnak, de nyilván ugye ezt akár utómunkával, akár pedig manuális beállításokkal korrigálhatjuk, ha valamiért nem tetszene a Motorola megoldása. Ettől függetlenül a cég abszolút pozitív összképet alkotott a fotózás terén. A kevésbé optimális fényviszonyoknál viszont azért még van mit dolgozni az algoritmuson. Szerencsére ez egy szoftveres beállítás kérdésköré is lehet akár, tehát hogyha mondjuk egy picit jobban oda teszi magát a mérnöki csapat, akkor a kevés fényből is valószínűleg ez a szenzor és ez az optika elég jó minőségű éjszakai vagy szürkületi fotókat fog tudni majd összeadni. Az autofókusz az, ami nekem a szürkületnél egy pici módosítást, pici javítást igényelne majd. Ezt leszámítva egyébként nyilván abszolút vállalható felső kategóriában is jól működő kamera szettet kapunk. A háromszoros optikai zoom szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon jól működő megoldás, és az, hogy ezt egy periszkopos, tehát egy lencse mozgató rendszerrel értek el, ez kifejezetten egy jó minőségű és nagyon kevés gyártónál aktívan alkalmazott megoldás, úgyhogy mindenképpen élvezetes látni azt, hogy a Motorola a fotózás terén is oda tette magát, ha csúcskészülékről beszélünk, és az egyetlen dolog, ami számomra picit még fejlesztést igényelne, és amire azt lehet mondani, hogy nem feltétlenül üti meg azt a szintet, amit ugyanebben az árkategóriában, vagy ugyanebben a kategóriában más gyártóktól látunk, az a videózás, mert nem is arról van szó, hogy a 8K felbontást nem tudja ez a processzor teljesíteni, mert hogy igazából 8K felbontásra szerintem még senkire nincs szüksége, legalábbis az átlag felhasználói körből. Az viszont, hogy itt azért már a fényviszonyoktól függően azért nyilván jobban és még erősebben látszik az az algoritmus hiányosság, amit a videók terén is lehet tapasztalni, az számomra egy kicsit kellemetlen dolog volt, tehát nem érzem azt, hogy a képminőség az, amit ennek a készülőknek tudnia kellene, de ez mondom nyilván csak videóknál, és nyilván nem ideális fényviszonyok között érhető tetten.
A Motorola 51 Ultra egy csúcstelefon, amikor az ember megfogja, amikor kiveszi a dobozból, és hogyha együtt tud élni, szerintem a processzornak a sebessége teljességgel elhanyagolható, semmilyen módon nem veszük észre a mindennapi életben. Ha valaki akkora hardcore mobil gamer, akkor valószínűleg úgysem Motorola telefont fog választani, hanem majd valamilyen dedikált mobil játékra kihegyezett készüléket. Itt a kameráknál érzek egyedül valami kis pici javítani való, de szerencsére a legtöbb problémát szoftveresen utólag is meg lehet oldani, úgyhogy reméljük, hogy a Moto él is ezzel a lehetőséggel, de nálunk ennyi fért a mai egy órába, mint ahogy mindig hamar elrepül ez az idő, de az iFater.net oldalon, a Facebookon, a TikTokon és az Instagramon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!